Barabásté János, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója, az Inforádió Arena című műsorának vendége. Románia január 1-től esedékes uniós elnökségével zártuk az első részt. Folytassuk a közelebb lévő népszavazással. A családról szóló népszavazás lesz ezen a hétvégén. Ezt egy civil szervezet kezdeményezésére tartják most meg, és két napig fog tartani. Miről szól ez egészen pontosan, és mekkora a jelentősége?
A kérdés, amit meg kell válaszoljanak vasárnap a szavazók, az az, hogy támogatják-e az alkotmány családról való törvényét, ugye, ami arról szól, hogy a család egy férfi és egy nő közötti közösség, szövetség és társadalom szerveződésében egy alap.
Tehát a klasszikus család összetételről kell szavazniuk.
Családképről van szó, a családban gyereket nevelnek. Hát érdekesen van megfogalmazva, kikerüli azokat a tételeket, hogy nem említi a homoszexuálisokat, vagy a egyéb ügyeket.
Ez már csak azért is érdekes, mert múlt pénteken elismerte a Román Alkotmánybíróság az azonos nemű párok jogát a családi élethez. Ez befolyásolhatja az AB döntését? Majd a végkimenetel ennek a népszavazásnak?
Nem hiszem, mert a szavazók nem követik az Alkotmánybíróság vagy határozatait. A románok akárcsak minden európai nép tévék néznek, tévéhíradókat, és a híradókból is csak általában a főbb témákat, hogyha megérzik. Tehát egy ilyen hír nem hiszem, hogy befolyásolná a közvéleményt. Az érdemes tudnunk, hogy mi van a népszavazás mögött. Egyrészt a kormány egy populista, ugye, népszavazással próbál előtérbe kerülni vidéken, a szavazóbázisa körében népszerűséget nyerni, mondjuk őszintén nagy valószínűséggel a fő problémákról is elterelni a figyelmet.
Ez azért is érdekes, bocsásson meg, mert azt olvastam, hogy a politikai pártok most nem kampányolnak, és a civil szervezetekre, illetve az egyházra hagyatkozik ez a kortes hadjárat.
Hát a pártok kampányolnak valamennyire, a parlamentben voltak nyilatkozatok ilyen értelemben. A kormányerő, a fő kormányerő, a Szocialista Párt vidéken felszólnak a politikusai, és buzdítják a választókat, hogy menjenek el népszavazásra. De valóban a legtöbb üzenet a nyilvánosságban az ortodox egyház részéről jelenik meg, akik a hagyományos családmodell mellett állnak ki. Így például nagyobb vidéki városokban több száz ortodox pap tüntetett az elmúlt napokban, amit nem lehet, nem egy jó kifejezés, tüntetett, demonstrált, vett részt egy tömeg megmozduláson, amely során ezt a hagyományos családmodellt promoválták. De érdemes tudnunk, hogy milyen az egész ügy háta mögött. Hát ezt említettem, hogy vannak aktuálpolitikai célja a kormánynak, egy figyelemelterelés, egy népszerűség.
Igen, ezt még a koalíció családért aktivistáik kezdeményezték. A koalíció a családért aktivistáik kezdeményezték ezt még 2016-ban.
Ez egy ortodox közel álló szervezet. Románia évente több mint 200 000 embert veszít. 250 000 ember vándorol ki munkát keresni, ez tavalyi adat. Körülbelül 50 000 jön vissza, tehát ez nettó veszteség, a kivándorlás, a bevándorlás esetében ez 200 000, és valamilyen 60 000 ember, 50 000 ember veszít Románia a elhalálozás miatt. Többen haláloznak el, mint hányan szünetnek.
Ez magyarul egy, csökken a lélekszám.
Igen, tehát ez egy nagyon szomorú dráma a szomszédunkban, hogy 250 000 emberrel csökkent a lakossága Romániának tavaly, még tavaly előtt is, az idén is ennyivel fog legalább. Ez egy demográfiai csőd. Tehát itt arról van szó, hogy pár év múlva
milliós nagyságrend.
Komoly válságban lesz az ország, mert nem lehet kifizetni a nyugdíjakat, ki egész régiók fognak kiürülni, csak a nyugdíjasok maradnak ott. Ez nem áll senkinek sem érdekében egy ilyen nagyon gyors leépülés, természetesen. Nekünk sem, nekünk magyaroknak az érdekünk, hogy a szomszédunk egy virágzó állam legyen, egy békés, demokratikus virágzó állam. A baj az, hogy erre a kihívásra, tehát a demográfiai válságra, a népességcsökkenésre nem születnek megfelelő döntések. Tehát logikus az lenne, hogy
családbarát... Nincsenek családpolitikai intézkedések, hát, családbarát szabályok?
Családbarát törvények, meg oktatást, meg a lakásépítést támogatnánk. Ez igen gyenge módon zajlik Romániában. Hosszú évek óta halogatják az oktatási reformot. Általában az van, hogy rövid távon gondolkoznak a kormányok, és a béreket, nyugdíjakat növelnek azzal, hogy majd ez megold egy csomó szociális problémát. Közben hosszú távon ez a hirtelen bér- és nyugdíj kiáramlás csak nem erősíti a gazdaság hatékonyságát.
Ezek tükrében lehet politikai haszna ennek a népszavazásnak, illetve a kimenetelének?
Nagyon kétséges. Tehát még az is kétséges, hogy érvényes lesz a szavazás, mert nem mennek el elegen, akkor nem lesz érvényes. A román társadalom annyira megosztott, hogy nyilván az lesz, hogy a kormánypárti szavazók körében, akik inkább idősek, inkább vidékiek, inkább alacsonyabb képzettek, ez a népszavazás hagyomás családról erősíti a kormány népszerűségét. A másik tábor viszont, a városiak inkább fiatalak, inkább magasabb képzettek, csökkenti a kormány népszerűségét. Jelen pillanatban a Romániában a választóknak körülbelül a fele-fele sorakozik fel az ellenzék és a kormány mellett. Enyhe ellenzéki többség lehet most, mert a kormány népszerűsége jelentősen csökkent 35%-ra, a vezető kormánypárt a PSD népszerűsége. Ugye még van egy másik koalíciós párt is, amelyik 10%-on áll. Hát azt kell mondjam, hogy a népszavazásnak az eredménye az lesz, hogy a kormánypárti szavazók körében, aki társadalom körülbelül a fele, nő a kormány népszerűsége miatt, a másik felében, aki az ellenzék, még csökken a kormány népszerűsége.
Ugye a miniszterelnök bejelentette egy kormányátalakítást a népszavazást követően a jövő hét elejére. Az eredmény befolyásolhatja ezt a kormányátalakítást, illetve mi várható ettől függetlenül?
Nem lehet tudni. Ezek olyan ügyek, amit Romániában nem lehet kiszámítani, hogy fog kinézni kormány ki a átalakítás, mert kulisszák mögötti egyeztetések zajlanak, amelyek nem csak arról szólnak, hogy mi a kormányprogram, és hogy melyik politikus tud jobban megvalósítani miniszterként egy kormányprogramot, ami logikus lenne kormány átalakításnak, hanem arról is szól, hogy különböző vidéki gazdasági érdekcsoportok ki akarják bejutatni az emberüket a vezetőségbe, és akkor itt adásvétel, bazárszerű hangulat van, hogy te is adsz, én is kapok, és ezek a kulissza mögötti egyeztetések kiszámíthatatlan.
Tehát a kormányátalakításnak kvázi nincsen semmi köze a mostani politikai nagyhéthez. Ugye az Európai Unióban is Európai Uniót is megjárta Románia, illetve a népszavazás is lesz most. Ezekkel nem függ össze?
Nem függ össze. Tehát a külpolitikában és az Európai Unióban fontos román miniszterek, a honvédelmi miniszter, Fifor, a külügyminiszter, Mereskánó, az igazságügyi miniszter, Tladerők maradnak. Ők róluk nem merült föl leváltások.
De ugye nemrég menesztették az oktatási minisztert. Nemrég menesztették az oktatási minisztert.
Az oktatási miniszter helyett fognak találni valaki olyat. A kormány átalakítás inkább arról szól, hogy a párton belül, a vezető kormánypárton belül milyen a hatalmi átrendeződések vannak, illetve Liviu Dragnea hogyan próbál tábort teremteni a pártelnök saját magának. Vidéki érdekcsoportok mozgassanak a segítségével.
Ugye, ha már az oktatást említettük, kormányrendelet jelent meg a tanévnyitó előtt néhány héttel arról, hogy a tanítók helyett szaktanárokra bíznák a román nyelv oktatását a kisebbségi tanítási nyelvű elleni kisebbségi tanítási nyelvű elemi iskolákban. Ezzel ellen ugye az RMDS Kelemen Hunor is felszólalt, sőt, talán összefüggésben is volt, hogy az RMDS megvonta a támogatottságát a román kormánykoalíciótól. Hogy áll most a kisebbségi oktatás ugye Romániában?
Az RMDS jogosan aggódott amiatt, hogy román anyanyelvű tanárok kellene tanítsák az első négy elemi osztályokból a román nyelvet a magyar gyerekeknek, mert ez azt jelenteni, hogy gyengében tanulnak meg ők románul, lévén, hogy hát magyar anyanyelvű román tanár jobban meg tudja tanítani a román nyelvet a gyerekeknek. Tehát ez gyakorlatilag arról szólt a román részről, hogy háttérbe szorítsák a magyar iskolákat, gyengítsék a magyar gyerekek felkészültségét, pénzforrásokat vegyenek ki magyar, az RMDS és a magyar iskolák kezeléséből. Tehát így a magyar közösség apró lépésekkel való háttérbe szorításáról szólt ez a törvény.
Csak a magyar közösségről szólt, vagy más kisebbségekről is?
Egy idő után a német kisebbség is kifogásolta ezt a törvényt, és én azt hiszem, hogy a román kormánynak ez volt a döntő, hogy a németek is kifogásolták ezt a törvény tervezetet, hogy rendeletet, hogy a elemiskolákban a román anyanyelvű tanárok tanítsanak.
Sőt, hát ugye zárójelben azért jegyezzük meg, nem mellékes, hogy Klaus Johannis is német nemzetűségű.
Német nemzetűségű, de ő viszont nagy románnak tartja magát olyannyira, hogy többször is föllépett a magyar kisebbség ellen igen durva román nacionalista szempontból. Mondhatnám, időnként fasisztoid megnyilvánulásai vannak a kisebbségek ellen Johannis Klausnak, sajnos ezt kell mondjam. Olyannyira például, hogy kétségbe vonja a jogukat, hogy megtartsák kulturális identitásukat, azáltal például, hogy ellenezte azt az Európai Unió által javasolt intézkedést, hogy ne lehessen megváltoztatni járás vagy megye határt, hogyha az etnikai arányokat változtatna meg. Hát Johannis Klaus például...
Ugye ez is napirenden volt a megyék városok közigazgatási határainak módosítása.
Igen.
Ez is az elmúlt hetek
igen,
híre volt.
Igen, ezt viszont az Alkotmánybíróság megjósította, vagyis azt, hogy Klaus államfő, Johannis Klaus
államfő... Egészen pontosan most szerdán.
Igen, megvétózza ezt az intézkedést. Tehát Klaus Johannis államfő azt akarta, hogy úgy változtassák meg a járás és megye határokat, hogy azáltal sérüljen az etnikai arány, illető területen. Ezt az Alkotmánybíróság megakadályozta már csak azért is, mert az Európai Unió nem egyezett volna bele Johannis elképzelésébe. De Klaus Johannis több alkalommal lépett föl a magyar kisebbség ellen, mint például a székelyföldi nemzeti jelvények használata esetében, a zászló címer használata esetében, a székely zászló van szó, vagy a magyar kisebbségről, hogyha szó van, akkor általában azt mondja, hogy mennyire aggódik, hogy a magyar kisebbség bizonyos vezetői szélsőségesek, azért semmi bizonyítéka nincs, ezt tulajdonképpen csak egy rágalom. Külföldön pedig a román államfő, Johannis azt szokta mondani, hogy Románia világszinten példaértékű módon valósította meg a kisebbségek jogait.
Hát ugyanakkor meg ő számtalan esetben azért föllép a német kisebbség védelmében. Sőt, ugye szintén volt egy botrány nem sokkal, pár nappal ezelőtt, amikor az egyik magasrangú kormánypolitikus náci horogkereszteket ábrázoló közösségi médiás bejegyzést tett közzé, és akkor nem csak külföldről léptek fel ez ellen, és lett következménye, hanem Klaus Johannis államfő is.
Igen, hát valóban a kormány politikusai közül sokan, a kormányzat politikusok sokan nácizzák Klaus Johannist politikai okokból, ez egy nagyon primitív politikai támadás egyébként, de hát itt jegyezzük meg, hogy Klaus Johannis védeni a német kisebbséget, nem tudok róla, hogy konkrétan bármit csinált volna. Inkább arról van szó, hogy Romániában már csak vagy 20-30 ezer német él. Ugye még a háború előtt 800 ezer volt, a 80-as években még mindig 450 ezer népi német élt Romániában, most már csak 20 ezer, hát ezeknek a jogait védeni gyakorlatilag azt jelenti, hogy a elhagyott falvakban a templomok tatarozásával kell foglalkozni, amit a német szövetségi köztársaságból jövő alapítványok csinálnak.
Visszatérve az oktatásra, milyen most a kisebbségi oktatás helyzete, és akkor fókuszáljunk a magyar nemzetiségre, magyar kisebbségre, akár az elemi szinten, akár az egyetemi szinten.
Ezt kell mondjam, hogy a Romániában megfelelő számú magyar iskola van, középiskola is.
És ezek szabadon is működhetnek?
Viszonylag szabadon működhetnek, olyan értelemben, hogy a fontosabb oktatási ügyekben, ami magyar gyerekek sorsát befolyásolnak, kikérdik az RMDSZ véleményét. Az RMDSZ-nek van egy államtitkára, vagy osztályvezetője, most osztályvezetője az oktatási minisztériumban. Nem az a probléma, hogy ne lenne elég iskola, most már az a probléma, hogy nem tudják megtölteni az iskolákat, mert ugye a 90-es években még 1.800.000 magyar ért Romániában, most már kevesebb, mint 1.200.000 van. A romániai magyaroknak több mint egyharmada kivándorolt. Inkább az a probléma, hogy nem lehet megtölteni az iskolákat. Más a téma a felsőoktatásban. A román hatalom mindig is tartott attól, hogy az egyetemeken, ha magyar tanszékek vannak, akkor azok hatékonyan tudnak képviselni magyar kisebbségi érdekeket is, és igyekeztek mindig háttérbe szorítani a magyar egyetemeket, a magyar tanszékeket, megszüntetni, zsarolni, megfélemlíteni.
De hogyan tud hatékonyabban érvényesíteni egy magyar érdeket, vagy egy kisebbségi érdeket egy egyetem, mint mondjuk az a számtalan kisebbségi szervezet, ami most is működik, például a kokáért az RMDSZ is?
Hát az egyetem, a magyar egyetemisták, a magyar tanszékek nagyon fontos intézmények. Ők tudják hatékonyan, magas szellemi színvonalon artikulálni az érdekeket. Tehát, ha jól megfigyeljük, a román hatalom igyekszik háttérbe szorítani, felszámolni a magyar tömbvidékeket, háttérbe szorítani a romániai magyarságot.
És erre szolgált volna idézőjelbe ez a közigazgatási határok módosítása is.
Azzal, hogy az magyar egyetemek és magyar tanszékeket háttérbe akarják szorítani, meg akarják fosztani a magyarokat a vezetőségüktől. Tehát, hogyha lebutítanak egy közösséget, megfosztják őket a szellemi erejüktől, akkor ez egy lezülő, széthulló tömeg lesz, nem egy szervezett, virágzó közösség.
És ezen a politikai pártok sem tudnak javítani, vagy éppen ezt meggátolni? És akkor átérünk arra is már, hogy milyen egyébként a romániai politikai, magyar politikai pártoknak a helyzete és erőssége, szerepe.
Tehát az RMDSZ-nek igen korlátozott lehetőségei vannak a román politika alakításában, 6%-a képviseltetik magukat a parlamentben.
De mégiscsak fontos volt a kormány támogatniuk, pontosabban igen, ez egy jelentős dolog volt.
Az elmúlt hónapokban nőtt az RMDSZ fontossága, mert csökkent a közvéleményben a kormány elfogadottsága, fölmerült a kisebbi koalíciós pártnak esetleg kilépése, és ilyenkor, amikor a vezető kormánypárt bajban van, akkor nő az RMDSZ fontossága, mert szüksége van az RMDSZ képviselők, szenátorok szavazatára. Az RMDSZ nincs kormányon, ellenzékben van, de van egy megállapodása a kormányon, hogy bizonyos témákban, mint az oktatási reform, vagy a közigazgatási reform, a kormány mellett fog szavazni. És ezek mind kulcsfontosságú törvények lennének, és ezért szüksége is van a kormánynak az RMDSZ-re. Ennek a fontossága nőtt az elmúlt hónapokban, de be kell lássuk, hogy van-e a határa az RMDSZ mozgásterének, tehát éppen az, hogy érvényesítse az érdekeit, odáig még nem jutott el, mert túl kevesen vannak.
És a kisebb pártok, ami a helyzet? Erdély Nemzeti Tanács, illetve az összes többi?
A kisebb pártokkal az van, ugye, hogy van az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, amelynek a pártja a néppárt, illetve van a a Magyar Polgári Párt, ami mögött a Székely Nemzeti Tanácsár. És ők az elmúlt tizenvalahány évben többnyire olyan 10-15%-át kapjak meg a romániai magyar szavazók szavazatainak.
Tehát összességében.
Ha önkormányzati szavazat van, vagy akkor általában az erdélyi magyar néppárt kap egy olyan 8-9%-ot, a Magyar Polgári Párt, ami ugye Székelyföldön működik, az 6-7%-ot, most a maradék 85-öt az RMDS. Parlamenti választás során általában eddig mindig szövetséget kötöttek, tehát RMDS színben indult néppárti, vagy Magyar Polgári Párti politikus is, mert nem akarták megosztani a szavazatokat, hogy bekerülhessen képviselő vagy szenátor.
Jó egyébként, hogy ennyire színes a romániai magyar pártok palettája?
De hiszen amíg jól tudnak együttműködni, igen.
Jól tudnak?
Jól tudnak, igen. A Kelmen Hunor RMDS elnöknek sikerült egy jó együttműködést létrehoznia, ez Markó Béla idején nem volt meg. Kelmen Hunor egyébként Orbán Viktorral is jó munkakapcsolatban van, tehát az RMDS mostani vezetősége képes szövetségeket teremteni különösebb ideológiai görcsök nélkül, bár mondjuk az RMDS szavazóknak a nagy része baloldali érzelmű, viszont az RMDS a néppártban van benne, az Európai Néppártban, jobboldali pártban. Tehát rendkívül megfontoltan ki tudja egyensúlyozni a belső erőviszonyait, ennek megfelelően kellene az RMDS kifelé is kiegyensúlyozottan és racionálisan tud cselekedni.
Mennyire vannak feszültségek a párton belül, mert ugye szintén minapi hír, hogy Makkai Gergely marosvásárhelyi alpolgármestert az RMDS lemondásra szólította fel.
Nem ismerem a hátterét, nincs veszélyben az RMDS, tehát a fölmérésekben a romániai magyaroknak jelenleg is 80-90%-a RMDS-t szavaz, az RMDS-re szavaznak a választások során. Az RMDS kevésbé van érintve a korrupciós ügyekben, ahhoz képest, hogy a román pártoknál mi van.
Egyébként mennyire tudnak, pontosabban tudnának profitálni ebből a mostani kormányválságból, illetve ezekből az Európai Uniós vizsgálatokból, az RMDS, vagy a kisebbségi szervezetek?
Nem, különösebben a mostani román kormány többször elmondta, hogy nem szándékszik kormány szövetségesnek fölvenni az RMDS-t. Ilyen parlamenti együttműködést képzel az RMDS-szel. Az RMDS-t is ezen a véleményen van, hogy nem akarnak ők kormánytagok lenni.
De a hatalom az mit tud adni az RMDS-nek ezért a támogatásért?
Hát például nagyobb forrásokat a Hargita Kovászna megyében a infrastruktúrára, a kérdés például nyilván a Marosvásárhelyi Katolikus Iskola, Orvosi Egyetem kérdés, amiben kompromisszumra vár az RMDS. Van egy sor ügy, főleg...
Autópályaépítés, hogyha már az első részben szóba került.
Igen, mondjuk abban az RMDS már tényleg kevésbé tud beleszólni. Általában infrastruktúrával van szó. Mondjak egy példát, a vezető román politikus jelenleg a kormányban, a Liviu Dragnea, a szocialista pártelnök, Teleormán megyéből származik. Teleormán megye az elmúlt 11 évben, amióta Románia Európai Uniós tag, több mint 2 milliárd eurót kapott infrastruktúrára. Ennek egy része kormánypénz, más része EU-s pénz. Teleormán megye 2 milliárdot, Kovászna megye 200 milliót. Tízszer kevesebbet kap egy magyar megye, mint egy dél-romániai megyei infrastruktúrára.
Az RMDS-es támogatásra, a kormány támogatásra ez feltornázható lenne? Vagy feltornázható?
Hát ezen harcol az RMDS, hogy na most azért pár tízmillióval nyomják meg ezt az összeget, tehát itt nem nagy autonómiákról, meg nem tudom, mikről van szó, hanem ilyen nagyon nehéz dolgokra. Erről teszem be a Tamási Áron mondta, hogy nehéz a csillagokra nézni, hogyha kavics van a cipőnkben. Tehát, hogyha azért kell küzdeni, hogy Székelyföldön egy úton kijavítsák a gödröket, és ez lefoglalja az energiáját az RMDSZ-nek és a politikusoknak, akkor kicsit irreálisnak tűnik az, hogy most az energiát az autonómiába fektessük.
Ez talán a következő beszélgetésünk témája lesz. Majd Barabásti János, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója volt az Inforádió arénájának vendége. Köszönöm a beszélgetést. A műsor meghallgatható vagy megnézhető az Inforádió YouTube csatornáján, vagy híroldalán az infostart.hu-n. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő, Szatmári Katalin főszerkesztő helyettes, valamint Szécsi Ágnes vettek részt. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.